kiáltott Hagedorn. A szobalány jött be. Csak azt akartam tudni, hogy lefekszik-e már, doktor úr, a tégla miatt kérdezem. Hagedorn összeráncolt a homlokát. Mi miatt? A tégla miatt, ismételte a lány. Nem akarom korán az ágyba tenni, nehogy kihűljön. Maga érti ezt? Kérdezte Hagedorn. Én még nem egészen, felelte Schulze. A lányhoz pedig így szólt. A doktor úr még nem megy aludni. A lány kiment. Hagedorn zavartan ereszkedett le egy karosszékbe. Magánál is van ilyen téglás szobalány? Szó sincs róla, mondta Schulze. Egyébként francia konyak sincs. Elgondolkozott. Szihámi macskák sincsenek? Kérdezte a másik, a kosárra mutatva. Schulze a homlokára csapott. Aztán Lábujjhegyen odament, legugolt, megnézte a három kis alvó állatot. Közben megingott és lehuppant a perzsa szőnyegre. Az egyik macska felébredt, nyújtózkodni kezdett, kimászott a kosárból, és leült Schulze lila nadrágjára. Hagedorn közben írta anyjának a levelező lapot. Schulze hasra feküdt, és a kis macskával játszott. Aztán fölébredt a második is, lustán kibámult a kosárból, majd hosszú megfontolás után szintén lesétált a szőnyegre. Schulze teljesen el volt foglalva velük. Hagedorn félszemmel fölnézett az írásból, mosolygott, és figyelmeztette. Vigyázat, össze-vissza fogják karmolni! Csak ne féljen, felelte a szőnyegen fekvő férfi. Tudok velük bánni. A két macska fogócskát játszott az öreg úron. Boldogan doromboltak, ha megölelte őket. Úgy érzem magam, mintha otthon lennék, gondolta. És miután ezt gondolta, egyszerre megvilágosodott előtte a helyzet. Mikor Hagedorn kész volt a levelező lappal, Schulze a két macskát visszavitte a kosárba a harmadikhoz. A két macska fekete szélű szemek kérdőn nézett rá. Elégedetten csóválták farkukat. Nem sokára újból meglátogatlak, mondta Schulze. Most azonban aludjatok, ahogy ez jól nevelt macskákhoz illik. Aztán szólt a fiatalembernek, hogy a levelező lap továbbítását bízza a szobalányra. Különben is adósa vagyok. Most önnek kell megnézni az én szobámat. Jöjjön! Átadták a szobalánynak a levelező lapot, és beszálltak a liftbe. Azt a kedves urat különben, aki Toblert olyan jól ismeri, Kesselhútnak hívják, mondta Hagedorn. Együtt érkeztünk a szállodába, és egy negyed órával ezelőtt megkérdezett, hogy tehet-e valamit érdekemben a Tobler koncernél. Lehetségesnek tartja ön, hogy módja van erre? Vajon miért ne? Vélekedett Schulze. Ha olyan jól ismeri az öreg Toblert, akkor biztosan tehet valamit. De miért akarna rajtam segíteni egy vadidegen ember? Biztosan rokon szembes neki, mondta Schulze. A másiknak úgy látszik, nem volt elég ez a magyarázat. Én rokonszenvesnek látszom? Kérdezte meglepetve. Schulze mosolygott. Sőt, rendkívül rokonszenves. Bocsásson meg, kérdezte a fiatalember. Ez az ön személyes véleménye? És alaposan elpirult. Ez szent meggyőződésem, felelte Schulze. De most ő is zavarba jött. Nagyszerű, mondta Hagedorn. Én ugyanilyennek látom önt. A negyedik emeletig nem szóltak egy szót se. Úgy látszik, maga a villámhárító lakik, mondta a fiatalember, mikor az ötödik emeletre vezető lépcső megindultak. Még magasabban, felelte Schulze. Kesselhút meg akarja Toblernek mutatni a munkáimat, mesélte Hagedorn. Remélem, ez az öreg milliómos ért valamit a reklámhoz. Szörnyű, ugye, hogy megint erről beszélek, de nem megy ki a fejemből. Évek óta ferdére taposom a sarkam Berlinben. Minden nap máshol utasítanak el. Ide kocsikázom az Alpesekbe, és alig érkezem ide, egy vadidegen ember megkérdezi, hogy nem akarok-e álláshoz jutni a Tobler koncernél. Én majd szorítom magáért a hüvelykujjamat, felelt a másik. Végig mentek a keskeny folyosón. Ha egyszer megint pénzt keresek, szeretnék hosszabb utazást tenni az anyámmal, mondta Hagedorn. Talán az észak-olaszországi tavakhoz. Csak Swinemündét ismeri, és a Harzot. Ez elég kevés egy 60 éves asszonynak, ugye? Schulze úr kijelentette, hogy ő is ezen a véleményen van. Miközben a fiatalember elmesélte a 7 megnyert pályázatot és az ezzel kapcsolatosan szerzett földrajzi tapasztalatokat, Schulze kinyitotta a padlásszobába vezető ajtót. Meggyújtotta a villanyt. Hagedorn torkán megakadt Stockholm és minden más mesélnivaló. Értetlenül bámult a nyomorúságos kis szobára, csak nagy sokára szólalt meg. Ne tréfáljon! Lépjen bejjebb, kérlelte Schulze, foglaljon helyet az ágyon vagy a mosdón, ahogy tetszik. A másik fölhajtotta a kabát galériát és zsebébe dugta a kezét. A hideg egészséges, mondta Schulze. Legrosszabb esetben magamon tartom a papucsomat, ha aludni megyek. Hagedorn fürkészve körülnézett. Még egy szekrény sincs itt, mondta. Mivel tudja ezt megmagyarázni? Nekem egy főúri lakosztályt adtak, és magát egy farkasordító hideg padlásszobába zárják. Csak egy magyarázat van, mondta Schulze, összetévesztik magát valakivel. Talán valami tréfát csináltak. Úgy látszik, az a hír terjedt el, hogy maga az albán trónörökös, vagy egy milliómos fia. Hagedorn öltönyének fényes könyökére mutatott, aztán felemelte a lábát, hogy bizonyítsa cipőjének bibliai korát. Hát úgy nézek én ki? Éppen azért. Elég sok szeszélyes ember akad azok között, akik pénzzel is győzik szeszélyeiket. Nekem nincsenek szeszélyei, mondta a fiatalember. Se trónörökös, se milliómos nem vagyok. Szegény ördög vagyok. Anyám a takarékból vett ki pénzt, hogy itt egy pohár sört tudjak inni. Dühösen csapott az asztalra. Így van. Most lemegyek az igazgatóhoz, és megmondom neki, hogy valaki becsapta, és követelem, hogy azonnal adjanak itt maga mellett egy ugyanilyen fűtetlen kutyaolt. Már ott állt az ajtóban. Tobler saját kalandját látta veszélyben forogni. Megragadta a másikat kabátjánál, és leráncigálta az egyetlen székre. Kedves Hagedorn, ne csináljon butaságokat. Abból, ha maga ide költözik mellém egy jégverembe, egyikünknek sincs semmi öröme. Legyen esze! Maradjon meg titokzatos ismeretlennek. Tartsa meg a szobáit. Így legalább van hova mennem, ha itt fenn nagyon fázom. Az ördög vigye el őket. Hozasson minden nap francia konyakot, és tűrje el, hogy egész tégla égetőt rakjanak az ágyába. Bizonyos, hogy ez nem árthat. Szörnyű, mondta a fiatalember. Holnap reggel még masszőr is jön. Schulze felnevetett. A masszázs nagyon egészséges. Tudom, felelte Hagedorn, javítja a bőr vérkeringését. Homlokára csap. És a portás bélyegeket gyűjt. Mintaszerűen rendezték ezt a becsapást. És én, amilyen barom vagyok, azt képzeltem, hogy az emberek ilyen kedvesek. Sértődötten az asztalra dobta a levélbélyeges borítékot. Schulze szakértelemmel átvizsgálta a tartalmát, aztán zsebrevágta. Remek gondolatom van, mondta Hagedorn. Költözzék maga az én szobámba, én meg feljövök ide lakni. Majd megmagyarázzuk az igazgatónak, hogy tévedett. Maga az albán trónörökös. Rendben van? Nem, felelte Schulze. Trónörökösnek már öreg vagyok. Vannak öreg trónörökösök is, mondta a fiatalember. Azt, hogy milliómos vagyok, még kevésbé hiszik el, mondta Schulze. Képzelje csak el, én, mint milliómos, nevetséges. Hát bizony nem lenne nagyon meggyőző, mondta nyíltan Hagedorn, de én se akarok más lenni, mint ami vagyok. Tegye meg az én kedvemért, kérlelte Schulze. Nagyon tetszik nekem a három kis macska. A fiatalember fejét vakarta. Rendben van, felelte, de mielőtt elutazunk, kihirdetjük a fekete táblán, hogy egy tréfa csináló becsapta az egész szállodát. Jól van? Ez se sürgős, mondta Schulze. Egyelőre maradjon meg továbbra is rejtének.